Az interneten böngészve került a látókörömbe egy cikk, amelynek úgynevezett headline-jában azt olvastam, hogy a fő célom az, hogy eltüntessem a határokat az autisták és a nem autisták között. Szalkai Dániel dizájnertől származik ez a mondat. El is határoztam, hogy felkeresem a fiatalembert, hiszen valójában ismerem, noha soha nem találkoztunk. Édesanyjával viszont több alkalommal is sokat beszélt fiairól. Ő egyébként a miskolci Vargahegyi Autista Ház létrehozója. És ez már egy kicsit talán magyarázza is a Dánieltől idézett mondatot, de hát ne én mondjam el az indítatást és az indítást. Dánielt kérem erre, akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén.
Üdvözlök mindenkit, köszönöm a felkérést.
Ugye jól tudom, hogy családi indítatás is magyarázat arra, hogy ilyen közeli a kötődés az autizmushoz.
Teljes mértékben családi háttér határozta meg ezt a fajta érdeklődést, vagy már inkább azt mondom, hogy a szakmai működésemnek tulajdonképpen a lényegét. Tehát, hogy nekem az édesanyám és az édesapám több érintett családdal együtt hozták létre pontosan 30 évvel ezelőtt a Miskolci Autista Alapítványt, ami most ünnepli a fennállását, 92-ben történt ez az alapítás. És hát tulajdonképpen ennek az egésznek az volt a célja, mert a kezdetektől fogva, hogy akkor még gyerekkorú autizmussal élő gyermekeknek találjanak egy olyan védett környezetet a szülők, egy olyan lehetőséget perspektívikus életre, fejlesztésre, iskoláztatásra adott esetben, ami akkor még teljes mértékben ismeretlen és elérhetetlen volt az akkori Magyarországon, az akkori kor viszonyai között. És én tulajdonképpen ebben a közösségben szocializálódtam, hogyha úgy tetszik.
Tehát, igen, mert hogy a családban született egy autista fiú, Dániel bátya.
Hát ez is volt az indítatás, ugye, hogy Bence is egyike volt ennek a gyermekközösségnek, akiket akkor diagnosztizáltak, illetve hát ugye kicsivel korábban, de hogy gyermekéveiket töltötték akkor is, hogy nyilván a szülőknek ez egyfajta ilyen előre menekülés, vagy egyfajta misszió lett, hogy mi lesz a gyermekekkel, hogyan fognak ők akár felnőtt életet élni, akár teljesebb életet élni, tehát ugye ilyen célok fogalmazódtak meg. Én akkor még ennek a gyerekközösségnek voltam a része, és végül is együtt nőttem fel az alapítványjal.
Na most ez a szocializáció, ez történhetett volna úgy is, hogy valaki gyógytornász, vagy pszichológus, vagy ilyen irányba indul el. Dániel azonban a MOMÉ-re, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemre jelentkezett. Mert hogy?
Mindig volt egy ilyen kétlakiság, vagy egy kétutasság így az életemben. Volt egy részről, ugye az édesanyám oldaláról ez a nagyon erős ilyen szociális kötődés. Ő eleve pedagógusként dolgozott sokáig, onnan alapította meg az alapítványt, onnantól kezdve pedig az autizmussal élőknek szentelte az életét, a munkásságát, ugye ő most már nyugdíjas. Tehát volt ez a fajta ilyen szociális érdeklődés, szociális kötődés, és hogy a másik oldalon meg ugye édesapám egy ilyen klasszikus ilyen művészember volt. Jazzzongorista volt, de mellette talán emlékeznek a helyiek, a régi Kossuth és Békemozinak, ő festette ezeket a hatalmas nagy tablóit, ugye hétre-hétre, tehát volt egy ilyen erős ilyen művészeti érdeklődés is az ő irányából. Hát sajnos a zenei kvalitásaim azok meglehetősen gyengék, úgyhogy én inkább a klasszikus ilyen művészet irányból indultam neki, elvégeztem a megfelelő iskolákat ehhez, a Néhai Gábor Áron középiskolában jártam, nagyon színvonalas oktatásban részesültem, és akkor onnan sikerült olyanképpen az akkor még iparművészeti egyetemre bejutnom, és akkor hát ott ugye már egy ilyen eléggé célzott képzés folyt.
Ehhez persze kurázsi kellett, hogy valaki designer lehessen, kell a tehetség hozzá mindenképpen.
Hát tehetség, de én inkább azt gondolom, hogy szorgalom. Tehát ez iszonyatosan nagy munka, még a mai napig is nagyon megterhelő, ugye itt eleve olyan felvételi folyamatok is vannak, ami hát legendásak, hogy más nem mondja, még annó a szomszédok Vágási Ferje is ezen siránkozik egy jelenetben, hogy milyen nehéz bejutni az akkori iparművészeti főiskolára. Tehát, hogy ez egy ilyen szempontból legendás intézmény volt, és most is az, mert nyilván átalakulóban, de igen, ehhez sok minden kellett, azért sok áldozat.
Hogy sikerült megteremteni a harmóniát a designeri elhivatottság vagy feladat, és a segítés vagy az autizmus iránti elköteleződés között?
Hát ugye ez úgy alakult, hogy itt a MOMÉ-n ugye ez a képzési rendszer, ez egy 5 éves képzés, hát ugye van egy ilyen felépítettség, aminek hát hagyományai vannak, de a lényeg az, hogy ugye egy ilyen nagyon erős és intenzív alapképzés után, ahol megtanulja az ember a szakmájának az alapjait, meg a műszaki ábrázolás, meg ilyen egyéb fontos tananyagot, és azután pedig következik egy kicsit ilyen nyugodtabb, vagy ilyen keresgélősebb, ilyen identitáskeresős időszak a hallgatók életében. És nekem tulajdonképpen akkor találkozott, azt hiszem, hogy harmadéves voltam, amikor ez a social design nevű jelenség, ami így a szakmán belül egy ilyen eléggé új áramlat volt ez a 2000-es évek végén. Ez nagyon nagy hatása volt rám, hogy volt egy ilyen aha pillanat, amikor így rájöttem, hogy tulajdonképpen összekapcsolható az a fajta érdeklődés, ami hát Bence folytán, meg az ő közössége folytán gyerekkoromtól kezdve meghatározó volt, azzal a tanult szakmával, amit ott még az egyetem keretein belül egyelőre csak tanultam. És akkor én nagyon tudatosan visszatértem Miskolcra, az alapítványhoz, és megnéztem, hogy az ottani közösségnek hogyan tudok, mint tervező növendék, vagy tervező tanonc, designer tanonc, hogyan tudok segítségére lenni, ami nekem is egyfajta ilyen önmegvalósítási lehetőséget ad, vagy szakmai referenciával bír, vagy fejlődést tud adni, és nekik pedig tudok adni annyit, hogy segítsem őket, hogy akár teljesebbé váljon az életük, és hogy például fejlődhessen maga a szervezet is.
Itt lép be a szociális foglalkoztató műhely?
Így van, ez pont 2011-12 környékére lehet datálni, hogy akkor én többet magammal, az akkori barátnőmmel, aki építész volt, illetve egy közös barátunkkal, aki képzőművész volt, így is elkezdtünk már az akkor már működő ilyen szociális foglalkoztató egységekben, hát egyelőre nézelődni, barátkozni az ottani közösséggel, és akkor így néztük, hogy milyen lehetőségek vannak, és így szépen lassan rájöttünk arra, hogy igazából lehet ebből egy olyan fenntartható, akár társadalmi vállalkozás is létrehozni, ami akkor még nagyon új fogalom volt, ami rentábilis tud lenni, ami állandó elfoglaltságot, értelmes és értékteremtő munkát tud biztosítani a műhely dolgozóinak. És akkor onnantól kezdve, tulajdonképpen pár év után egyedül, de hogy nagyon tudatosan és a kornak megfelelő sztenderdek szerint kezdtem el tulajdonképpen az alapítvány segítségével létrehozni azt a Markcraft szociális műhelyt, ami ugye most is működik folyamatában Miskolcon, a Varga-hegyen.
Ez egy mozaik szó?
Igen, ezt már sokszor sokféleképpen magyaráztam. Alapvetően azt jelenti, hogy a Miskolc Autista Alapítvány Craft programja, tehát ilyen kézműves programja, de már nagyon sokféle, hogy mondjam, ilyen olvasata volt ennek, mert például kerestek meg minket skandináv különböző design oldalak, meg design újságok, hogy hát a név alapján azt gondolják, hogy valami belga vagy holland cég lehetünk, ugye kettős amiatt, aztán hát mondtuk, hogy nem Miskolcról jövünk, egy kicsi hely vagyunk. Ez már tulajdonképpen egy olyan brand név, amit először csak munkacímként használtunk, de most már így azt gondolom, hogy elég sokan ismernek ahhoz, hogy érdemes megtartani.
Sok éve már ennek a bizonyos szociális foglalkoztatónak, ami az említett Varga-hegyi autista házban működik, Dániel a vezetője.
Igen, én inkább a menedzser szót szerettem, mert nagyon tág az a munkakör, amit ott végzek. Én már effektíve a terepmunkában nagyon minimálisan veszek részt, és abszolút kiemelném a három kollégámat, akik a műhely vezetésért, illetve a kertészet vezetésért felelnek. Jövék ki a valódi érdem, hát illetve annak a 16 kollégának, akik termelő tevékenységet végeznek. Nagyon népszerűek a termékeink, főleg ugye a karácsonyi időszakban, úgyhogy tényleg hihetetlen munkabírással, lelkesedéssel mai napig tudunk együtt dolgozni.
Na de ahhoz, hogy mi most erről a sikerről beszélhessünk, ahhoz meg kellett tanulni az imént említett bizonyos sztendereket is, tehát hogy mi az, ami ebben a bizonyos szociális foglalkoztatóban a leghatásosabb, a legeredményesebb. A dolgozók, a foglalkoztatottak szempontjából, meg hát az eladhatóság szempontjából is azért nevezzük nevén a dolgot.
Ez egy nagyon pici műhely, hogyha valaki ezt el akarja képzelni, de hát el is lehet látogatni, vagy online teljesen transzparensek vagyunk, tehát rengeteg kép és videóanyag látható a műhelyről és a dolgozókról. Tehát ez egy nagyon pici műhely, de ami a legnagyobb értéke, az talán az, hogy lehet, hogy termelékenységben nem veszi fel a versenyt a nagy, a Máltai, meg a Vöröskereszt, akik tényleg hatalmas létesítményekkel rendelkeznek. Viszont van egy olyan mintaértéke, ami olyan modell, amit talán nem szerénység azt állítani, hogy én találtam ki, vagy én honosítottam meg ott a műhelyben, és talán itt hazai viszonylatokban is. Ez pedig arról szól, hogy legyen egy nagyon erős szakmai program, ami arra épít tulajdonképpen azokra a körülményekre, azokra az anyagokra, azokra a lehetőségekre, és itt a dolgok dolgozók képességeit is, kognitív fizikai képességeit beleértve, tehát legyen egy olyan szakmai program, ami abszolút mértékben kihasználja a lehetőségeket. Nem egy alibi foglalkoztatásra van szó, hanem valódi, egyrészt értéktelentő, másrészt termelő tevékenység történik ott. És ami ehhez még van egy hozzáadott értéke, ez a szakmai programhoz, ez pedig abszolút a dizájnnak a toolkitje, vagy ez a fajta ilyen dizájn szemlélet, ami azt teszi lehetővé, hogy piacképesek tudjanak lenni a termékek, és hogy magasabb piaci szekcióba tudunk szerepelni ezáltal, és olyan áron tudjuk adni a készleteinket és a termékeinket, ami tulajdonképpen profitábilis működést eredményez. És akkor itt jön be egy harmadik adalék, ugye ez a fajta üzleti szemlélet, ez a menedzsment szemlélet, ami nekem nagyon sokáig tartott, míg sikerült teljes mértékben úgy érzem, hogy elsajátítani, az évek során megtanulni ezt a nyelvezetet, vagy ezt a működést, de hogy tulajdonképpen ez a fajta menedzsment szemlélet, ez a fajta piaccentrikusság, ez is nagyon erősen jellemzi a működést, és még ide sorolnám azokat a marketing eszközöket, amik alapvetően szintén a helyi értékre építenek, többek között azok a fotóanyagok, azok a szöveges anyagok, kiállítások, megjelenések, amik tulajdonképpen generálnak egyfajta figyelmet a közösség és a termékek iránt. Nagyjából ez a komplexitás az, amit el lehet képzelni.
Tulajdonképpen mik ezek a dizájner tárgyak, és hol adhatók el?
Az évek során már rengeteg mindennel foglalkoztunk. Alapvetően mi bútorokkal kezdtünk 10 évvel ezelőtt, ezek ilyen nagyon minőségi kosárfonás technikával, amerikai fűzvesszőből, magyaró vesszőből készülő, nagyon szép forgástestek voltak, ilyen különböző ülőkék, kis polcok, stb. És aztán rájöttünk arra, hogy ezek az óriási embert elbíró tárgyak, bútorok sajnos nagyon fenntarthatatlan ezeknek a gyártása, az anyagigénye óriási, nem is nagyon tudtuk megtermelni feltétlenül ezeket a vesszőket, tehát ezeket a szálas anyagokat, és rájöttünk arra, hogy vannak olyan hasznosítható más anyagok és más lehetőségek, amik adottak, és amik igazából sokkal gyorsabb, sokkal eredményesebb, jobban szállítható végeredményt eredményeznek, és egy idő után elkezdtünk tulajdonképpen ilyen home decorokkal foglalkozni, ilyen különböző kis tárolók, kosarak, stb. És az évek során hát rengeteg minden a női táskától elkezdve a kutya fekhelyig bezárólag, szinte minden évben van valami új dedikált kollekciónk. Ez is egyfajta ilyen figyelemgenerálás, vagy piaci jelenlét. Talán a sláger termékünk évek óta azok a Madártani Egyesülettel együtt, vagy hát az ő ajánlásukkal készülő különböző madáretetőink, ezek nagyon népszerűek, és még kiemelném, hogy egy pályázati lehetőség keretein belül volt lehetőségünk egy úgynevezett ilyen gyógynövény és fűszerkertet létrehozni, egy terápiás kertet, ahol ugye mi évről évre egy bizonyos mennyiségű gyógynövényt, fűszernövényt termelünk, termesztünk. Ezt különböző ilyen szállító szekrényekbe, szállító berendezésekbe a kertész kollégák ugye leszállítják, szépen kézzel lemorzsolják, csomagolják is, tulajdonképpen ilyen szezonális tea kollekcióink vannak, ezek ilyen herba tea kollekciók, ezek is hatalmas népszerűségnek örvendenek.
Tehát tulajdonképpen a Makrab szociális foglalkoztató az egy fontos állomás azon az úton, amelyet megjelölt magának Szalkai Dániel, hogy eltünteti az autisták és a nem autisták közötti határokat?
Ez talán az első állomás, remélem, hogy még nagyon sok lesz. Meg hát ugye már 10 éve, több mint 10 éve csinálom én személyesen, de hát azért kiemelném a kollégák közül is azokat a fiatalokat, akik tulajdonképpen már a kezdetektől ott dolgoznak a műhelyben.
Ők ott lakók egyébként?
Van, aki igen, bent lakó, van, aki bejárós, de alapvetően igen, az alapítványnak a lakóra, tehát hogy onnan kerülnek be főleg. Ez az első állomása, talán a legfontosabb állomása, és egy nagyon eredményes együttállás, mert az évek során azért azon kívül, hogy sokat beszéltem a bevételről, meg a profitról, meg a fenntarthatóságról, ezért itt voltak olyan lehetőségek, amik tulajdonképpen az autizmussal élő dolgozóinak a helyzetbe hozását tették lehetővé, különböző díjak, elismerések, kiállítások, ahol ugyanúgy ők is megjelentek, tehát hogy ez nem rólam szól ez a projekt, nyilván én vagyok ennek az arca vagy a létrehozója, meg aki erről talán a legtöbbet tud mondani, de minden egyes ilyen eseménykor, akciókor ugyanúgy ők is jelen vannak, és ezek olyan megható emberi emlékek, élmények a számukra, amiket hát mai napig emlegetnek. Most is van betervezve egy ilyen nagyon klassz kiállítás megnyitva, ahol együtt fogunk szerepelni.
Hol?
meghívást kaptunk, ez egy meglehetősen prominens esemény a Műcsarnokban, a második iparművészeti szalon nevű, hát ez egy ilyen iparművészeti mostra, és most az idejében beválogatták a Malcraft munkáit is, ami hát hatalmas megtiszteltetés. Ennek az eseménye azért április-májusra van datálva, de hát ott ugye ugyanúgy a megnyitón a kollégák lesznek a főszereplők.
Szép elismerés. Egyébként elhangzott itt a jelenlét szó az imént. Szalkai Dániel a fővárosban él családjával, Szukrász feleségével és 4 éves kisfiával. Két laki életet él?
Hát fogalmazhatunk így, ez még tulajdonképpen az én diákkoromban alakult ki, hogy vidéki diákként az egyetemről ezért időnként haza látogattam, és akkor, amikor ugye felgyorsultak az események a műhely kapcsán, még egy idő után azért én az alapítványnál is elkezdtem szerepet vállalni, tanácsadóként, meg különböző pozíciókban segítem a kollégáknak a munkáját. De hogy azért alakult ki alapvetően, mert hogy a műhelyek kapcsolatos teendők, ugye azok egyre gyarapodtak, és akkor végül is kialakult egy olyan rutin, ami hát már nagyon hosszú évek óta jelen van, ami azt jelenti, hogy hetente, de havonta többször Miskolcon tartózkodom és intézem a műhely ügyeit. Tehát hál' Istennek ebben az ilyen digitalizált, mobilizált világban nem szükséges, hogy folyamatosan jelen legyek, meg hát igazából a kollégák, akik a műhelyt vezetik, azért ebben sokkal kompetensebbek.
És közben folyamatosan tanul.
Igen, most jelenleg a doktori képzést végzem a MOMÉN.
Témája?
Nagyon hasonló a mostani történet, ez úgynevezett hátránykompenzáció fogalma az, ami az én 4 éves doktori témámat jelenti. Most egy kicsit kibővítve tulajdonképpen azokat a hátrányos helyzetű embereket szeretném helyzetbe hozni, akiknek mondjuk tartós munkanélküliségük van, vagy olyan szociális körülményeik, amik rendkívül méltatlanok, és tulajdonképpen most egy nagyon hasonló doktori programot állítok össze azokra a sztenderdekre, azokra az alapokra fektetve, amiket tulajdonképpen az elmúlt 10-11 év, 12 évben a pályán összetudtam szedni tudást.
Mondok pár szót. Segítés, empátia, kitartás, nehézség. Mi jut eszébe ezekről?
Hát a hétköznapjai, de igen, itt a kitartás, a nehézséget azért azt nagyon kiemelném, hogy és itt most abszolút a műhely kollégáit is beleértve, de kiterjesztve az alapítvány egészére, ahol azért közel 100-an vagyunk alkalmazásban, de kiterjesztve az egész miskolci szférára, de kiterjesztve az egész civil szférára, szóval azért rendkívül elismerő és hatalmas munka az, amit ezek az emberek a szociális szféra elvégez. Közfeladatot látunk el, tehát hogy én nagyon szeretek ennek az aktív közösségnek a része lenni, egy kicsit talán egy ilyen külsős szemlélőként is sok esetben. Tehát, hogy ez a kitartás, ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ember elérje azokat a célokat, amiket akár hosszú távon, akár rövid távon is kijelöl maga elé.
És hát egy nagyon fontos szót kihagytam, az elköteleződést.
Hát azt meghozza magával az ember. Nekem nem volt soha ilyen szempontból ebbe kérdőjel. Inkább azt szerettem volna, hogy hatékonyan tudjak részese lenni ennek a magyar autizmussal élő közösségének, ennek az ügynek. Ugye ezem az évek alatt ki is vettem ebből a részemet, mert azért nem csak mint tervező működő, mint aktivista is, különböző, igyekeztem évek során különböző szerepeket vállalni. Vannak olyan projektek, amik nem feltétlenül olyan láthatóak, de az aktív működést lehetővé teszik. Tehát, hogy igen, az elköteleződés az alapfeltétel, vagy szükség, ahhoz, hogy az emberi pályán maradjon, ahhoz szükséglet is. De hát ezt ugye mindenki maga tudja, vagy maga látja, hogy milyen szinten tud egy ügy mellett elköteleződni.
De a szülői ráhatás az mindenképpen valamiféle szerepet játszik ebben. Ön is szeretné, hogyha ez továbbítódna a kisfia személyében?
Azért az én szüleimről érdemes azt tudni, hogy ők hagytak engem lubickolni, tehát ez az út, ez nem volt így előre prognosztizálva, vagy elővetítve, viszont úgy érzem, hogy olyan értékeket adtak át nekem, akár jó anyám, akár édesapám, amik valószínűleg egy életig elkísérnek meg. Hát ugye a gondoskodásnak ez a fajta felelőssége, mert hát ugye Bence, ő velem marad egész életünkre, tehát ugye egyfajta ilyen folyamatos figyelem, jelenlét, testvéri gondoskodás, ez azért egy valódi hagyaték, még hogyha a szüleim ezt nem is hangsúlyozták soha. Én azt gondolom, hogy ha valaki nem akarja mondjuk a szülői hagyatékot feltétlenül magára vállalni, akkor vannak saját utak is, és nem gondolom, hogy minden azért azok az értékek, amiket kapunk a családtól, gyermekként azért azok nagyon meghatározóak tudnak lenni.
Kisfia neve szimbolikus értelemmel bír? Mert hogy Ezrának
Igen.
hívják.
Igen, Ezrának hívják, ez azt jelenti tulajdonképpen segítő, ez egy bibliai név. Hát igen, igen, azzal bír, tehát hogy van egyfajta ilyen mentalitás, amit azért szeretnénk az édesanyával, hogyha a sajátja lenne, és hát az is, hogy a név kötelez, azt hiszem, így szokta fogalmazni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Dániel, további sikereket kívánok, és mi hamarabb úgy beszélgethessünk, hogy úgy mutassam be, hogy dr. Szalkai Dániel.
Legyen így, köszönöm.